Harmadik fejezet. Aringornak mindössze 5 hónapja volt még hátra az életéből. Ez alatt meg kell halnia, ha nem akarja, hogy dobra kerüljön az ősi ház, és hozzátartozói végképp elmerüljenek Párizs szegényei között. Ezen gondolkodott szomorúan, a szegények ebéd utáni konfektjét rágva, néhány napraforgó magot egy padon a régi kikötőben. Egyszer csak megpillantotta szemközt a Fort Saint-Jean, a légionista újoncok erődjét fenn a hegyen, szemben a Notre-Dame de la Garde templomával. A légió, voltak éppen hivatás. Az ember szerződés köt a francia állammal, és fizetést kap érte. Ott aztán nem gond meghalni. De miért kell meghalni? Hoplá, be a városba. A Canebière-en megtalálja a biztosító társaság hatalmas palotáját. Eleganciája a kültelkeken fényűzőnek tetszett, különösen egyik cipője, amelynek gombos, fehér betétje jóformán teljesen épp volt. Itt azonban nem engedték be az igazgatóhoz. Néhány életveszélyes fenyegetés, feltűnően durva becsületsértés és az altiszt személyes szabadságának nyakánál fogva elkövetett korlátozása mégiscsak egy céghez vezető elé juttatta. Aringor lelkesen előadta tervét. Első rangú ajánlatom van. Játszunk nyílt kártyákkal. Ha én most olyan hivatást választok, amely elpusztít, $10,000 fizetnek. Adjanak $5,000, és életben maradok. Azt hiszem, jobb lesz, ha meghal, ajánlotta rövid megfontolás után jó indulatúan a cégvezető. Szabályosabb az ügylet. De uram, egy ember halála önöknek nem jelent semmit? Dehogy nem. Egy kötvény likvidálását jelenti. Önök keresnek az ajánlatomon, magyarázta meggyőzően. Ha nem egyeznek ki, akkor olyan hivatást választok, hogy a legrövidebb idő alatt meghalok, és ki kell fizetniük a teljes $10,000. Vége az első kazetta első sávjának. Firkálva. Ettől függetlenül, ma nincs olyan hivatás, amelyet megfelelő óvintézkedésekre ne kényszerítene a hatóság. És ha beállok a légióba? A cégvezető meglepetten ütött a fejére. Az nem hivatás. Várjon, felvette a kagylót, és lenyomott egy gombot. Jogügyi osztály. Kérem, avocat Lagarde-ot. Jó reggelt! Egy úr hivatásból eredő balesettel kapcsolatos életbiztosítást kötött, és beáll a légióba. Hogyan? Köszönöm. Letette a kagylót. Önnek igaza volt. Ha meghal az idegen légióban, akkor kirúgjuk azt, aki a biztosítást csinálta. Mert oda kellett volna írnia, hogy milyen hivatás ellen biztosítja. Ugyanis van hivatásos katonáskodás is. Hajlandó tehát kifizetni a biztosítás felét $5,000? A légióban ugyanis gondoskodni fogok róla, hogy rövidesen meghalljak. Nézze, uram, ne változtassunk. Szolidabb az üzlet. Kerüljön inkább többe valamivel. Lekötelező mosollyal felemelkedett, s az ajtóig kísérte a fiatalembert. Galamb nagyon dühös volt. Jusson majd eszébe, álmatlan éjszakáin az az ember, akivel itt ma beszélt, mondta dühösen Galamb. Furdalja a lelkiismeretét, hánykolódjék sírva a párnáin. Ha csak egy mód van rá, felelte lekötelező udvariassággal a cégvezető, meg fogom önnek tenni ezt, uram. Parancsol még valamit? Semmit. Ön azt hiszi, hogy gyáva vagyok. Ebben téved. Bizonyos lehet benne, hogy meg fogok halni. Ajánlom magam.
A cégvezető udvariasan meghajolt.
Nyugodjék békében.
Galamb dühösen lerohant a lépcsőn, nem is gondolkodott, nyomban jelentkezett az erődben, és felvétette magát a légióba. Galamb idegesen figyelte önmagát.
Mit vigyorog folyton? Egy ember, akinek meg kell halnia, az viselkedjék legalábbis komolyan, ha már ünnepélyességről nem lehet szó.
Pillanatig sem volt kétséges előtte, hogy mielőtt a biztosítás legközelebbi díjtételének befizetésére sor kerül, gondoskodni fog róla, hogy hivatásának áldozata legyen. Addig pedig tessék magába szállnia. Emberek hasonló tragikus elhatározás után emelt fővel töprengenek, vagy naplót írnak, de nem fütyörésznek állandóan. Azonban hiába próbálkozott a komorsággal. Reménytelen kísérlete, hogy közelgő elmúlása előtt megkomolyodjék, csődöt mondott. Pedig két nap múlva elutazik az újonc század. A Fort Saint-Jean-ban kell a hely, és gyorsan behajózzák az újoncokat. Egy délelőtt éppen megkísérelte, hogy felhős szomorúsággal sétáljon, amikor odaordított az egyik altiszt, hogy jöjjön le a raktárba az alsó nadrágokat szortírozni. Régi, rokkant káplár volt a raktárnok, kemény kötésű emberevő, alkalmas arra, hogy a fegyelmezetlen civileknek fogalmat adjon a rendről. Ez az ember sosem mosolygott, mert egy gépfegyvergolyó volt a fejében, amit nem lehetett kioperálni. Sorra dobálja ide a fehér neműt. Én majd jegyzem. Nagyon helyes.
Csönd! A légionista nem felel.
Galamb bocsánat kérően vigyorgott, és sorra dobálta a fehér neműt. Aztán higgyettelen vigyázba vágta magát. A káplár kérdően nézett rá.
Alázatosan jelentem káplár úrnak, szeretnék fütyörészni.
Az ember meghökkent. Ez az ember katona viselt, az látszik a kiállásán. És milyen fiatal. Voltaképpen le kellene hordania ezért a jelenetért, de van valami az arcában, ami egy kedves kutyára emlékeztet.
Egyefene. Hát fütyörészhet éppen, ha kedve van rá, mikor holnap után Afrikába megy.
Majd csak lesz valahogy. Ott sem eszik meg az embert, csak bizonyos vidékeken. Aztán fütyörészett. Nem valami modern cifradalt, hanem egy régi, párizsi kocsisnótát. Arra már nem kért külön engedélyt, hogy a fütyörészés ütemére először, mint valami fátyoltáncos nő meglengesse jobbra-balra kinyújtott kezében a hálóingeket, és egy-egy kecses mozdulattal dobja oda a káplárnak. Nincs ennek a kölyöknek józan esze, az bizonyos. Mikor elkészült a munkával, nagy mogorván odavetette az újoncnak.
Megihat velem egy pohár bort, haszomjas.
Galamb jó emberismerő volt. Úgy csapta össze a bokáját, hogy megremegett a raktár.
Köszönöm, mon chef!
Jelentkezni tud, az bizonyos. A kantinban némi feltűnést keltett az embergyűlölő káplár, amint golyóval a fejében magányos asztalához leültette az újoncot.
Azt a izét, azt a nótát fütyülje el megint maga taknyos. Parancsára, öregem, felelte,
és az öregem megjegyzést egy poharakat rezdítő bokacsattanás ellensúlyozta az asztal alól. Még több dalt fütyült, és sok bordóit ittak. A negyedik üveg után a káplár bevallotta Galambnak, hogy még ma is szereti azt az átkozott nő szemét. Galamb átkarolta a vállát, odahajtott a fejét a zöld parolira, aztán puha, érzelmes hangján válaszképpen elénekelte, hogy nem szeretek ma sem mást, csak téged. Szép rű Malaber, szép rű Malaber, örökre ég véled. A káplár úgy látszik náthás volt, mert sűrűn szipákolt, és a pipája sem akart szelelni. Délelőtt Galambot ismét a raktárba hívták, de fehérnemű válogatás helyett hazai felvágottat kellett ennie. Kellemes állapot volt az újonc részére, hiszen holnap elindulnak Oran felé, és onnan a sivatagba. Másnap névsorolás volt, sorakozó, és az újonc osztag elhagyta az erődöt, hogy a kikötőbe menjen, ahol egy Afrikába induló hajó vesztegelt. Galamb hüledezve állt az erőd udvarom. Az ő nevét nem olvasták. Elvezették az osztagot nélküle. Éppen tiltakozni akart az érthetetlen szórakozottság ellen, amikor megjelent mellette a káplár golyóval a fejében. Köszönje meg szépen, maga taknyos. Elintéztem, hogy átmenetileg itt hagyják a raktárban.